Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén műsorban, melyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és vendégem László Orsolya, a Nemzeti Múzeum örökségvédelménél dolgozik, és antropológiai kérdésekről fog beszélni Fábián Zoltán ásatásán előkerült emberi maradványok kapcsán. Antropológus, ez nem egy mindennapi szakma. Hogyan lett antropológus, miért éppen ezt választotta?
Én már gyerekkoromban érdeklődtem az anatómia iránt, orvosi egyetemre készültem, de nagyon féltem a fizika, kémia felvételitől, ezért az egészségügyön szerettem volna elhelyezkedni, de ez nem sikerült, úgyhogy maradt egy évem a gimnázium után gondolkodni, hogy mi legyek, és a Debreceni Egyetem biológus szakára, annak is az ökológus szakirányára jelentkeztem, ide nyertem felvételt. Egyébként maga a felvételi is az emberi evolúcióról szólt, tehát valamilyen módon kapcsolódott az embertanhoz, és az embertani tanszéken volt a felvételi beszélgetés, és ott láttam először, hogy van egyáltalán ilyen, hogy embertan, és ezért elkezdtem komolyabban érdeklődni az egyetemi évek alatt ebben a témában, és lassan-lassan kitapasztaltam, hogy kikkel, hol lehet közelebb kerülni ehhez a szakhoz, és elkezdtem járni ásatásokra, a régészeti ásatásokra, mint technikus, így dolgoztam, és egyetem végére már 2-3 évet ledolgoztam, 2-3 nyarat régészeti ásatáson, majd az egyetem után nem rögtön, de elkerültem egy olyan ásatásra, ahol egy nagy temetőt tártak fel, és igazából itt indult meg az, hogy a szakmában is tudtam maradni. Persze Magyarországon ez nagyon nehéz, mert kifejezetten embertanos szakirány bár van, de az oktatás, tehát egy évig, tehát egy master's képzés például nincs belőle, és ezért jóval az egyetem, az itthoni egyetem után Angliában tanultam egy évet, paleopatológiai szakirányban, ahol elmélyedtem még jobban ebben a témában, és utána, mikor hazajöttem, kerültem a Magyar Nemzeti Múzeumnak az alintézményébe, régebben ez még önálló intézményként működött, most Nemzeti Örökségvédelmi Központnak hívják, és itt dolgozom már 5 éve, mint antropológus.
Említetted a paleopatológiát, tehát nyilvánvalóan a patológiai elváltozásoknak a régebbi formái. Ezek nagyon mások, mint amiket a mai élő embereken tapasztalunk?
Nem, ugyanezt tapasztaljuk a mai élő embereken is, csak nem a csontig hatolunk. Tehát egy orvos főleg a lágyszövetek elváltozásával foglalkozik, vagy a tünetekből próbálja megállapítani, hogy az illető milyen betegségben szenved. Én már csak a csontokkal találkozom. Ebből kifolyólag csak olyan betegségeket látok, amelyek a csonton is megjelennek, vagy az adott betegség olyan mértékig elhatolt a szervezetben, olyan súlyos formát öltött, vagy olyan sokáig tartott, hogy már a csonton is nyomot hagy. Tehát például egy egyszerű tüdőfertőzés, tüdőgyulladás is megjelenhet a bordák belső felszínén, de ahhoz kellő idő kell, hogy ez fennmaradjon, tehát nem pár nap, hanem mondjuk hetek, és akkor én is látom a csonton, hogy mi baja volt az illetőnek. Tehát igazából a paleopatológia az egy kicsit rossz elnevezés is, mert ugye a paleo az inkább az őstan, tehát az ősembert juttatja eszünkbe. Ez lényegében olyan patológia, ami a csontozaton megfigyelhető történeti népességek betegségeivel foglalkozik.
Ezek után, a magyarországi régészeti anyag után, amikor Egyiptomba kerültél, és egyiptomi emberi maradványokat kezdtél vizsgálni, nagy volt a különbség, vagy nagyon sok volt a hasonlóság? Inkább melyik a jellemző?
A hasonlóság az a csont, de maga a régészeti kontextus az nagyon más, hiszen itt a Kárpát-medencében többnyire sírokat, temetőket tárunk fel, vagy gödröket emberi maradványokkal. Természetesen itt is vannak a temetőkben előkerülő hányatott helyzetű, bolygatott sírokból származó csonthalmazok, viszont Egyiptomban elsősorban ezzel találkoztam, tehát a tébai sírokban, a nemesi sírokban, a sok-sok évezredes bolygatások, fosztogatások miatt az ott eltemetetteknek a csontjai, vagy mumifikált maradványai nagyon rossz állapotban, roncsoltan, és elszórva helyezkedik el. Illetve hát a különbség, ugye a legjelentősebb különbség, hogy Egyiptomban találunk mumifikált maradványokat is, tehát ez nekem nagyon új volt, hiszen itt Magyarországon egyedül a Váci Fehérek templomából ismerünk mumiákat. Ez most a Magyar Természettudományi Múzeum embertani tárában vannak megőrizve. Volt is kiállítás belőle, de ezen kívül itt Magyarországon nem nagyon van mumifikált maradvány, ezért ez nagyon jelentős, hogy én oda el tudtam menni és megnézni egyáltalán, hogy néz ki közülről egy múmia, mi a módszereket kipróbálhattam, hogy hogyan írunk le egy múmiát, vagy ha még csak nem is múmia, de hát mondjuk a csontot anatómiai helyzetben félig meddig bizonyos látszövettel még összetartva meg tudom nézni, hogy egymáshoz képest hogy helyezkedtek el, bizonyos betegségek hogy néznek ki, ha ott van a látszövet is, ez így érdekes volt és hasznos.
Egy antropológus számára a múmia nagyon érdekes, mint mondtad, újdonságokat fed föl. De a vizsgálata mennyiben jelent más problematikát, módszertanilag másfajta igényeket, mint a csontoknak a vizsgálata?
Igen. Én jobban szeretem a csontot, nem szerettem meg a múmiákat. Ugye a múmiáknál maszkot és gumikesztyűt használok mindenképpen. A más ugye abban rejlik, ez attól függ, milyen múmia, tehát többféle múmia van, ez attól függ, hogy hogyan konzerválták a testet. Tehát ahogy az egyiptomi történelemben, a korai fázisokban még a mumifikálás is kezdetleges volt, tehát szárítás, a test kiszárításával próbálták mumifikálni. Persze segít az éghajlat is, tehát a klíma, de ez nem igazán konzerválta a testet, például itt a sziklasírokban. Aztán van egy következő fázis, amikor mindenféle növényi olajokkal, balzsamozással rásegítenek erre a mumifikálásra, és akkor megmaradhatnak a látszövetek is. Viszont amikor már például a késői korszakban vagyunk, ott már nagyon komolyan veszik ezt a dolgot, és szurkot, kátrányt használnak, és szinte szoborrá alakul át a test. Na hát ebben az utolsó fázisban én már nem sok mindent tudok vele kezdeni, tehát nincsen sajnos meg ott kint a lehetőség, hogy röntgenfelvételt, CT-felvételt készítsünk. Haza nem lehet hozni semmit, tehát még a legkisebb darabot sem. Ott kint kellene megoldani, hogy ott a helyi intézményekben meg tudjuk CT-zni, röntgenezni ezeket a múmiákat, hogy lássuk, mi van bennük, tehát akár a csontig eljussunk, vagy a látszövetek elváltozásai tudjuk vizsgálni, a fogazatot, milyen másodlagos dolgok jutottak be a testüregbe, ugye. Ezt nem tudom én megcsinálni, tehát csak a külső dolgokat tudom leírni a múmián. Úgyhogy ez egy kicsit megnehezíti a munkámat. Viszont azok a múmiák, ahol mondjuk a pólyában csontokat találunk csak, azokat én is tudom vizsgálni, tehát ugyanúgy, ahogy itthon a csontokat, ugyanúgy megnézem, ugyanazokkal a módszerekkel.
Az ásatása milyen sírokban, milyen anyagot találtál?
Na most a Fábián Zoltán ásatásán, ugye a több sírban is dolgozott már, az egyik legteljesebben feltárt sír, a Nefermenu sír, mivel ha jól tudom, ezzel kezdte. Na most ennek az anyagát néztem, tehát ez végül is teljesen készen van, valamint megnéztem a nevezett szaf síroknak az embertani anyagát, erről van most az egyik legteljesebb képem, ennek az adatait dolgoztam fel nemrég, és erről nagyon jó eredmények születtek, illetve van egy sír, ebből a szaf sírhoz kötődő sír, ez egy későbbi korszakhoz tartozó sír, a 43-as számmal elnevezett sír, aminek a folyosóját, tehát a sírkamrához vezető folyosóját kezdték el feltárni, ebből van csontanyag, úgyhogy én ezeket az anyagokkal találkoztam, és ezeket néztem át eddig.
A Friederike Kampf féle sír, vagy a abból nyíló aknáról van itt szó?
Elnézést?
A Friederike Kampf 43-as számú sírjáról, vagy egy abból nyíló
aknáról? Igen,
aknáról.
Igen, arról van szó, igen.
A leletek, amik előkerültek a mumifikálásnak, milyen fázisában voltak a többségét tekintve? Uh-huh. Vagy meg lehet-e különböztetni a szafsírok, illetőleg a kormányzói sír, vagy ennek a Friederike Kampf-féle sírnak az anyagát ilyen szempontból?
Igen, a Friederike Kampf sírjában például ezek a fekete múmiák, tehát a későbbi korszakhoz tartozó kátrányos múmiák, többségében vannak, illetve a Nefermenuban is voltak fekete múmiák. Persze itt volt egy olyan akna, amiben nem tudjuk, hogy mikor, honnan, milyen sírokból kerültek bele fekete múmiák, de a Szaf sír az pár emberi testrészt, tehát pár testrésztől eltekintve nincs fekete múmia, hanem inkább ez a fehér, száraznak nevezett múmia, tehát amiben csak csont van, ójában csak csont van, ezek kerültek elő.
Mennyire teljesek ezek emberi maradványok? Tehát teljes embert mennyiben lehet ebből rekonstruálni?
Igen, nagyon kevés. Tehát például a fekete múmiák között van olyan, ahol mondjuk a felső vázrész megvan koponyával együtt, de az alsó hiányzik, nincs teljes múmia. A szávsírokban ott is csak azt tartotta egyben a csontokat, hogy a póját nem sértették meg azon a tájékon. Ami érdekes, hogy főleg az alsó testrészek maradtak meg ezekből a múmiákból egyben, tehát a felső vázrészek elemei azok szétszórva voltak például két múmia esetében a nagy csonthalmazban, és később össze lehetett párosítani a múmiával, magával. Tehát ez egy kicsit mutatja azt, hogy a rablók melyik test tájékot részesítették előnyben. Tehát nincsen sajnos egy egyén, és ez azért is nehézkes. Például a ásatónak is ugye nehéz például az adott leletanyagot kötni egy emberhez. Tehát itt a szavsírban van egy akna, ahol egy kis sarokban érintetlenül maradtak ott a tárgyak, egy kanopusz utánzat, két kanopusz utánzatos kis edény, egy faládikó, illetve volt egy gyöngyháló bedobva, amit a rablók oda ledobtak, és Zoli kérdezte, hogy ez vajon kihez tartozhat. Egy darab sípcsont volt ott a környékén, meg a gyöngyháló mellett, tehát ebből viszont én nem tudtam csak azt mondani, hogy felnőtt volt az illető, de a nemét például nem. Tehát nem nagyon van ilyen szerencsés helyzet, hogy ott marad az ember is a tárgy mellett.
Most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, Venemon beszélgető rovatunkban, László Orsolyával beszélgetek, és éppen arról volt szó, hogy Fábián Zoltánnak a tébai ásatásán nagyon sok antropológiai anyag, tehát emberi maradvány került elő, de ezek nagyon sokfélék, olyan értelemben, és hogy nem lehet igazán rekonstruálni az emberi maradványok jelentős részét, amik nem múmiában maradtak meg, hanem csontok, azok rendkívül hiányosak. Milyen módon lehet vizsgálni az antropológiai anyagot, és ebben az esetben mi az, ami meg lehetett oldani?
Hát igen, én itthon, amikor itthoni anyagon, tehát Kárpát-medencei, tehát magyar történeti népességet nézek, nagyon szerencsés helyzetben vagyok, most már látom, mert itt sírokkal dolgozom, tehát ott van előttem az ember. Néha ők, persze ők is tudnak hiányosak lenni, de nem egy több zsákban elém kirakott csonttal találkozom, hanem egyenként meg tudom nézni az adott népességnek az egyes személyeit, egyéneit, tehát ez már sejteti azt, hogy tényleg egy népességet tudok akár egy adott időintervallumban vizsgálni, tehát hogyan, milyen betegségekben szenvedtek, milyen volt a mortalitás, férfiak, hány évesen nők, hány évesen haltak meg, tehát tudok nemet is mondani minden egyes személyre. A gyermeksíroknál ugye ugyanígy tudok rítust vizsgálni, hogy például a férfiakat, nőket hogy temették el, tehát rengeteg variáció van, ezekkel az alapadatokkal tudok dolgozni, tehát egy ember adatát ömlesztem az egészbe, és az egészből mondok valamit. Itt a tébai sírokban nem emberek vannak, hanem embereknek a maradványai összekeverve. Persze így fél embereket találunk, de nem tudjuk, hogy honnan jött, hová ment. Én ezt próbáltam rekonstruálni igazából, hogy milyen módon keveredhettek el ezek a csontok. Ezek a csontok ebben a sírban voltak-e eredetileg, vagy máshonnan, egy beomlás által kerültek-e oda, hogyha ebben a sírban voltak, mely részéből jöhettek elő, illetve ha találunk mégis egy félmúmiát, az ahhoz a sírhoz tartozott-e, vagy őt átráncigálták a fosztogatók egy másikból, vagy a fényre, tehát honnan, és próbáltam természetesen azt is megbecsülni, hogy hányan lehettek eltemetve ebben a sírban. Ez volt az elsődleges, amit csináltunk. Jobban mondva, először, amit csinálunk, tehát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy ott van rengeteg zsáknyi csont, mindegyik zsák feliratoz van, hogy a sírnak mely részéből, mely sírból került elő. Történetesen most itt a Száv sír példáján mutatva, tehát a Száv sírnak a különböző részeiből kerültek elő csontok, és mindig egy részt kiborítottam. Ugye egy zsákban van minden, tehát koponyacsont, combcsont, humerus, különböző életkorú nemű emberek csontjai, és tényleg kaotikusan néz ki, és kaotikus is csinálni, tehát nagyon fárasztó. Minden egyes csontot kategorizálok, tehát meg ugye melyik részéről van a testnek, különveszem a felkarcsontokat, a combcsontokat, stb. És utána felírom, hogy miből mennyi van. Persze, hogy ezek töredékesek, tehát törnek ezek a csontok. Felírom azt is, hogy töredék az mely csontnak melyik része. És utána ezt összesítem, és az a csont, ami egy adott területen a legtöbbször előfordult, tehát teszem azt, van 6 darab combcsontom, van 5 darab felkarcsontom és 3 kis ujjcsontom, akkor ez azt jelenti, hogy itt minimum 6 embernek a maradványa van összekeveredve, ezt hívjuk úgy, hogy minimum egyén szám. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy biztosan itt 6 ember volt, tehát ez a minimum, ez azt jelenti, hogy minimum 6 ember volt, ennél több is lehetett, de ez már valami viszonyítást ad nekünk arra vonatkozólag, hogy most ezt a sírt hány ember számára nyithatták meg, vagy az évszázadok, vagy ha az ásató meg tudja mondani, hogy körülbelül milyen időszakban használták, ez alatt az idő alatt hány ember került ebbe a sírba, tehát ez már mondhat valamit.
A szavsírban hány csoportot lehet így elkülöníteni, és ezekkel kapcsolatban mit lehet megállapítani mennyiségileg, vagy esetleg nemet lehet-e valamit, vagy kort?
Hát a szavsír, az úgy kell elképzelni, hogy a domboldalban vájtok egy termet, egy sírt, majd a sírban, ebben a teremben hoztak létre aknákat. Azt Zoli tudja jobban, hogy mikor, melyiket, milyen sorrendben. A teremben középen van egy oszlop. Ha kilépünk a teremből egy bejáraton keresztül, akkor egy oszlopsort látunk. Emögött az oszlopsor mögött is van egy ilyen kis terület. Ennek a keleti részét egy másodlagos falazással a későbbiekben elkezdték újra különálló sírként használni. Ebben is van egy akna. Tehát én ezeket a területeket külön vizsgáltam, tehát az oszlopok mögötti külső részt, és magát azt a részt, ami bent volt a teremben. És az Zoliék, ahogy haladtak előre, nem tudták, mire számítsanak, mert ez az egész be volt omolva, tehát rengeteg törmeléket távolítottak el, és ahogy haladtak befelé, úgy vált világossá, hogy az oszlopot meg lehet kerülni, van benne 3 akna a 3 sarkában, és így negyedekre osztották ezt a kis termet, és én a minden egyes negyedre megnéztem, hogy milyen csontok találhatóak ott meg. Tehát ezt a módszert, hogy minimum egyén szám. Hát azt lehet elmondani, hogy a külső részben kevesebben voltak minimum. Ott a minimum egyénszám körülbelül 48, vagy hát nem körülbelül, tehát ha jól emlékszem, most nincs előttem itt a papír, a belső részben 72-en voltak minimum. Ha a negyedeket nézzük, akkor az az érdekes, hogy a bejárattól keletre, tehát jobbra az oszlop előtt, ott voltak a legtöbben, illetve az oszlopnak a nyug, tehát a másik irányba, ha megyünk egyenesen, akkor ott a harmadik tengelynek nevezett részben. Tehát magukban az aknákban, amikben az embereknek kellene, hogy legyenek, akiket oda temettek, kevesen voltak. Ami még érdekes, hogy a nemet ugye úgy tudjuk megmondani, hogy a medence csont alapján, erre van egy módszer, na most a medence csontokban is, hogy mennyi kerül elő, milyen állapotban, megvan-e az a rész, amin látom, hogy az milyen nemű az az illető, tehát ez már megint ugye egy problematikus rész, de azt lehet elmondani, hogy a sírnak igenis egy területén magasabb volt a nők aránya, ez pedig a harmadik tengely. Tehát, hogyha belépünk a bejáraton, pont velünk szembe. Ott is van egy akna egyébként a végében, és viszont keleten, tehát tőle a bejárattól jobbra kevesebb nő volt.
Megállapítható esetleg az, hogy ezeket az emberi maradványokat a sírrablók az aknából bányázták ki, hogy ahogy fölhozzák, világosabbat tudják mondjuk az amuletteket a törzsről leszedni, vagy eleve oda föntre temethették el. Igen. Lehet-e erre következtetni?
Na most ez a minimum egyén szám, még azt elfelejtettem mondani, hogy a gyerekek száma is magasabb volt ott, ahol a nőké. Hogy ezt tovább vizsgáljam, mivel ez a minimum egyén szám, ez egy ilyen teoretikus valami, ezért én megnéztem azt is, hogy a bizonyos csontok milyen arányban hol helyezkedtek el, tehát az egyes területeken is. Először azt néztem meg, hogy hol van a legtöbb csont, teljesen független attól, hogy milyen csont, és az jött ki, hogy legtöbb a koponya, a gerinc és a bordák, de ez nem volt meglepő, mert ez eleve a csontvázban is több elemből áll. Aztán megnéztem azt, hogy a bizonyos anatómiai elemeknek, bizonyos anatómiai elemek szerint, ja, és elnézést, a gyerekcsont az több volt ebben a harmadik tengelyben. Tehát nem csak a minimum egyén száma a gyermekeknek, hanem maga a gyermekcsontok is nagyobb mennyiségben voltak ebben a harmadik tengelyben. És amikor megnéztem, hogy a belső teremben, ezek negyedekben hogy oszlik el, az látszódott, hogyha a jobb oldalra, tehát keleti részben haladunk a bejárat felé, akkor a csontok mennyisége nő. Tehát az aknától indulunk a bejárat felé, akkor a csontok mennyisége nőtt. Tehát ez valószínűsíti, hogy a rablók, amikor kihúzkodták a múmiákat, a bejárat felé törekedtek, a fény felé. Viszont a harmadik tengelyben pont ellenkező volt, az akna felé nőtt a csontok száma. Tehát valamiért vagy nem voltak érdekeltek az a rablók abban a részben, vagy valami más oka lehet annak, hogy ott mégis több a csont. Én sejtem mi, de...
De még további kutatást igényel a hipotézisnek a...
Ez a gyerekcsontokban van szerintem már megfejtés. Ugyanis azt is néztem, hogy milyen csontok milyen arányban vannak. Mind gyerekre, mind felnőttre. És az egyes felnőtteknél a jobb oldali részben, tehát ahol több felnőtt csont volt, az első negyedben, tehát a bejárathoz közel, minden csont megtalálható volt, tehát a koponya, tehát a váznak minden része nagy arányban. És ahogy mentünk az akna felé, a különböző negyedekben eltérő arányok voltak, tehát az akna felé első részen inkább a lábcsontok, a bejárathoz közelebb eső részen inkább a felső vázrészek, tehát volt egy ilyen eltolódás. Tehát tényleg, mintha egy embernek kézüljük, akkor hogy húzzák szét. A harmadik tengelyben viszont kevesebb volt a felnőtt csont, ugye ezt mondtam is, és ez minden csontelemre igaz. A gyerekeknél viszont minden csontból sok volt, és nem csak egy adott negyedben, hanem ott az akna körül végig. És szerintem a gyerekek, tehát ez jelentheti azt, hogy ebben a teremnek ebben a részében gyerekeket temettek el, és egyrészt jelentheti azt is, hogy a gyereksírokat annyira nem bolygatták meg. Tehát, hogy milyen mellékleteket kaptak a gyerekek, azt az egyiptológusok jobban tudják, mint én, de én ebből azt feltételezem, hogy, és ezek egyébként többnyire 6 év alatti életkorú gyerekek voltak valószínűleg, a csontok alapján, hogy nem kellett annyira megbolygatni őket, ugye méretüknél fogva kisebbek, és lehetséges, hogy más mellékletekkel látták el őket, tehát nem volt számukra olyan értékes, hogy
mekkora ez a terület, ahol ennyi 70, meg 30, meg 40 fő elfért. Fizikailag hányszor hány méter körülbelül?
Ó.
2x3 méter, 5x6.
Igen, körülbelül ez az 5 méter. Zoli tudja ezeket jobban. Voltam ebben a teremben, de már így nem tudom felidézni, de azt hiszem, igen, ilyen 4-5 méter. Tehát ez egy nem nagy terület. Természetesen ezeket a negyedeket lehetne összevonni. Ez most az első hirtelen vizsgálat és összehasonlítás volt. Úgyhogy de ez is már érdekes dolgokat. Tehát, hogy van valamiféle mintázat, tehát hiába egy összekevert, bolygatott csonthalmazt találunk, és a vizsgálat ton sem derül ki, hogy ez valamit kiad, de amikor összesítjük az adatokat, és így módon nézzük meg, tehát összehasonlítjuk a különböző területeket, akkor mégis látunk valami logikát benne. Az, hogy mi lehet az oka, azon lehet ilyen teóriákat gyártani, mint amit most én az előbb elmondtam, de nyilván ehhez kell majd az ásító is, az egyiptológus is, hogy ő erről mit gondol. Például az ő leletanyagának a szóródása mennyiben tükröződik. Tehát ő is azt találja, hogy kevésbé bolygatott, tehát a tárgyi leletek azok nem annyira jellegzetesek, ott nem olyan értékesek, tehát vagy nem tudom, tehát hogy így módon kell összerakni a két eredményt.
De azért kérdeztem, mert ugye a korai egyiptomi utazók a 18. században, 19. meg a korábbi időszakban sokszor írnak olyan, hogy mumia halmokra találtak, akkor csak egymásra voltak dobálva a mumiák, és a mumiákon kellett átmászni, kúszni adott esetben, hogy beljebb jussanak. Igen. Tehát ezt is egy ilyen tömegsírnak lehet esetleg elképzelni a mennyiség alapján,
igen,
vagy pedig koporsokba helyezve halmozták esetleg föl, tehát hogy hely szempontjából lehetséges-e
hogy
a koporsós, vagy csak a múmiás temetkezés?
Nehéz kérdés. Szerintem inkább a múmiás temetkezés. Bár vannak koporsó maradványok, de ezt is jól lenne megnézni, hogy ez milyen mennyiségben került elő. Maguk az aknák sem olyan nagy méretűek egyébként, úgyhogy én inkább ezt a múmiás teóriát támogatnám. Bár nagyon kevés volt egyébként a belső szobából a múmia maradvány, úgyhogy az sem kizárt, hogy a maguk a múmiák azok már félig meddig kijutottak ebből a teremből, és csak az ott maradt csontokat találjuk meg. Vagy olyan múmiák voltak, amik nem igazán, tehát tényleg csontig elbomlottak, és ezért eredményezte ezt a rengeteg csontot. Míg a külső teremben, vagy a külső részben, ahol az oszlopok mögötti elfalazott részben, például néztem a csontok fragmentáltságát is, tehát az, hogy mennyire töredezettek a csontok, tehát magyarán mondva, hogy megvan-e az adott csontból teljesen, vagy mondjuk csak a fele, negyede, koponyára és hosszú csontokra is néztem, és az jött ki, hogy ebben a külső részben sokkal kevésbé töredezettek a csontok, illetve a gyerekeknek is egyébként, ott a belső teremben. Tehát a külső részben ez, és az, hogy több a viszonylag éppen maradt múmia, tehát mondjuk a fele megvan, ez már nagy szó, én azt feltételezem, hogy ez kevésbé bolygatott, és egyébként ennek oka lehet az, hogy ott volt egy beomlás földrengés által, illetve elkezdték utána másodlagosan használni a fölötte lévő részt, tehát már nem jutottak lejjebb később a rablók, vagy nem tudták, hogy egyetlen gondom van ott valami, tehát ott érintetlenebbül maradt meg az anyag, és ott is van koporsó maradvány, de egész koporsó ugye nincs, de így formán megtaláljuk a múmiákat.
Közben elhangzott az, hogy viszonylag épp múmia, régészeti értelemben mit értünk az alatt, hogy épp maradvány, emberi maradvány?
Igen, hát ugye ahol megvan a csontváznak minden eleme, ha ezt mind megtaláljuk, jó megtartású, tehát azt jelenti, hogy a csont szép, tehát tudom vizsgálni, meg tudok rajta mindent figyelni, nem porlékony, akkor ez jó megtartású épp csontváznak számít. És egyébként három kategóriát mondunk egy csontváz esetében, ha megvan mondjuk háromnegyed, több mint a háromnegyed, akkor már éppnek számít, vagy teljes csontváznak. Ha megvan csak a fele, akkor részleges, hogyha pedig a negyedénél kevesebb van meg egy csontvázból, akkor azt mondjuk, hogy az igen töredékes. Úgyhogy ha így a múmiákra akarom mondani, akkor azt mondom, hogy hiányosak, tehát a felük vagy annál kicsit kevesebb, tehát a felük negyede és a fele van meg, tehát e között az intervallum között mozog, és mint mondtam, főleg az alsó testrészek voltak meg. És azért is maradtak egyben, ugye mert a pólya egyben tartotta, Viszont a nagy bolygatott halmazból, csonthalmazból előkerültek még maradványok, ezáltal teljes lett a múmia, bár a hozzátartozó póját így nem tudtam ugye megtalálni, de a koponya például az egyik 12-14 év körüli egyénnek, akinek megvoltak a lábcsontjai szépen a pólyában, annak megtaláltam a karcsontjait, a csigolyáit, a bordáit, és abban a nagy halmazban, tehát az aknában, az aknaanyagában, ez a külső rész, amiről szó van, és egy másik gyerek múmiánál ugyancsak ez történt, tehát ott is megvolt a medence, a lábcsontok, és megtaláltam hozzá a koponyadarabokat, valamint az alkarcsontokat, tehát őt is ki lehetett egészíteni később.
Most ezután a sok ismeretanyag után tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk zenét, majd folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunk Venamon rovatát, azon belül pedig László Orsolya antropológussal beszélgetek. Néfer Menú, TT-184 sírja, illetőleg annak a környékén előkerült emberi maradványokról, és ott tartottunk éppen, hogy itt a szavsírban van egy aknarész, amelyikben rendkívül sok emberi maradványt találtak meg, legalább 72 embernek a maradványait, de lehet, hogy még ennél is jóval több embernek a maradványait helyezték itt el. Nagyon töredékesek, különböző személyeknek a maradványaiból állnak. A kérdésem az lenne ezekkel kapcsolatban, hogy koponyák is előkerültek. Ezek a koponyák mennyire beszédesek, milyen állapotban vannak, mert ennek az alapján gyakran meg tudják mondani az illető személyeknek a nemét, életkorát, a fogak alapján különösen. Ebben az esetben mi a helyzet?
Igen, vannak teljes koponyák, és vannak töredezett koponyák is. A fogazat az például elég jó vizsgálható annak ennél, és nincs meg a koponya többi része. Például ez nagyon érdekes, hogy itt Egyiptomban ebből a szempontból nagyon különbözik az itthoni anyagoktól. Már nagyon fiatal korban iszonyatos fogágybetegségekben szenvedtek. Ez főleg a kopásnak köszönhető. Itthon egyébként az őskorban ugyanezt tapasztaljuk, és mind a kettőnél a táplálkozási szokásukkal köthető össze, ugye az őrlőkő használat, amin a búzát őrölték, hogy liszt legyen, ez az őrlőkőről leváró kőmorzsalék belekerült a lisztbe, és ez folyamatosan koptatta a fogakat, plusz gondolom ők is szenvedtek attól, amitől mi a folyamatos portól, tehát ez óhatatlanul is bekerül a szájüregbe, és nagyon nagy mértékű kopáshoz vezetett, ami megnyitja a fogbélüreget adott esetben, és gyulladásokhoz, és akár egész szervezetre kiterjedő gyulladáshoz vezet, és korai halálozáshoz, tehát ez náluk nagyon gyakran meg lehetett figyelni, illetve volt olyan koponya, amin trepanációt találtunk, ez nem a szafsírból került elő, hanem a nefermenusírból, ez egy nagyon ritka jelenség, bár jelen van az ókori Egyiptomban, tehát ez egy koponya lékelés igazából, ugye mi ismerjük itthon a honfoglalóktól, vagy az avaroktól, ott kint is használták, tehát ez nem kulturális kapcsolatot jelent, ez egy analógia, tehát ez a szép benne, hogy már 4-5 ezer éve is használták ezt, ha az akkor volt, mert lehet, hogy későbbi korszakról van szó, tehát csak 2000-3000 éve, tehát hogy ismerték ezt a gyógymódot, illetve hát a rasszra is meg lehet kísérelni, tippelni. Tehát ha egész koponyát találunk, akkor a koponya morfológiából, a arckoponya, agykoponyának a jellegzetességeiből lehet sejteni, hogy esetleg az illető honnan származhat. Ezt persze nagyon óvatosan kell kezelni, nagyon kell érteni hozzá, nagyon sok koponyát kell látni, és hát ugye az a nehézség, hogy itthon például negroid koponyát nem igen látok, tehát ott ezt is meg kell tudni állapítani.
Mennyire voltak egységesek ilyen szempontból? Tehát voltak nagyobb különbségek?
Igazság szerint én még a morfológiával annyira nem foglalkoztam, nem a kedvenc témám, pont emiatt a nehézség miatt, tehát nagyon szubjektív vizsgálati módszer, hogy amit én csináltam, az a méretek. Tehát felvettem a koponya méreteket, a váz méreteket. A koponya azért szerencsés, mert ott azért lehet nemet is mondani. A vázcsontokat bár lemérjük, de ugye testmagasságot is lehet számolni, de nem tudom szétszedni nőre, férfira adott esetben. De a koponyánál lehet ilyet csinálni, esetleg életkort is, hogyha a koponyavarratból, hát a fogazat ugye ez problémás, de a koponyavarratból lehet sejteni. Úgyhogy ez még annyira nem, ezen még nem annyira gondolkoztam, de vannak különbségek, például a nefermenu és a szafsírok között.
Hogyha különböző elváltozásokat nézünk, betegségekre utaló, vagy életmóddal járó dolgokra utaló, például vaksága koponyánál, ugye a szemüreg elváltozás alapján lehet ilyenre következtetni. Ilyent föl lehetette fedezni, illetőleg mennyiségben hogyan arányodtak ugye a vizsgálhatók között?
Igen. Nagyon érdekes volt például a szafsírban ez a sok gyerekcsont, tehát én egyébként a gyereknépességekkel foglalkozom, arra az érdekel nagyon, hogy hogyan éltek a történeti korokban a gyermekek, és itt a szafsírokban ugye nagyon sok gyerek csont került elő, főleg gyerek koponya csont, és nagyon sok esetben meg lehetett nézni az úgynevezzük latinul, magyarosítva egy latin kifejezés, egy endokraniális lézió, ami azt jelenti, hogy a koponya belső felületén, a koponya csontok belső felületének elváltozása, ezeknek oka lehet bármilyen fertőzés, bakteriális, virális. A baktérium lehet akár TBC baktérium, vagy egyszerű orrmelléküreg gyulladásból is kialakulhat például egy agyhártya gyulladás, mert erről van szó, tehát az agyhártyának a gyulladásáról, és ennek több formája is van, és ebből nagyon sok volt ezek között a koponya csontok között. Ugye itt is ez a baj, hogy nem tudok egyént nézni, tehát nem tudom megmondani, hogy 10 emberből hánynak, hanem csak azt tudom megmondani, hogy volt ennyi koponya töredékem, ennyi idős, vagy hát gyermek koponya töredékem, és ennyi százalékban volt ez az elváltozás, de ahhoz képest, hogy ugye minimum 72 emberről beszélünk, ebből mondjuk minimum 10 volt a gyerek, vagy 11 ebben a részben, Tehát minimum 11 gyerekből hánynak volt, az ahhoz képest sok. Tehát ahhoz képest sokat találtam. Úgyhogy ez valami helyi jellegzetesség, illetve ami nagyon sok, az a vashiányos anémiának a tünete, ami egyébként a mediterráneumben nem ismeretlen, hogy itt gyakran találunk, tehát itt is ez kimutatható volt, és egyébként más temetőkön, tehát Egyiptomban más embertani vizsgálatok is, tehát kimutatták ezt, hogy itt nagyon sok Egyiptomban az anémiás, tehát a vérszegény, vashiányosan vérszegény csontváz, vagy hát az egyén, akinek a csontját megtaláltuk. Viszont nagyon kevés az úgynevezett csonthártya gyulladás, tehát az olyan fertőző betegségeknek a nyoma, ami átterjed a lábcsontok, tehát a hosszú csontoknak a csonthártyájára. Itt nálunk ez több van például, mint ott. Ott nem találtam.
Nagyon érdekes, hogy egyiptomi orvosi szövegekben jatromágikus, tehát mágikus gyógyító szövegekben van egy olyan papírusz, amit Berlinben őriznek, anya és gyermeke papírusz, vagy Erman papírusznak szokták nevezni, ahol rengeteg ráolvasás van a lopakodó halál, tehát amikor látszólag a gyereknek semmi baja nincs, de mégis belehal, ez ellen különböző ráolvasások, amulettek, amit általában a bölcsőhalállal szoktak kapcsolatba hozni. Lehetséges, hogy esetleg itt valójában nem is annyira bölcsőhalál, mint például agyhártyagyulladás, aminek esetleg nem érzékelték a tüneteit?
Ennek nagyon komoly tünetei vannak, főleg, hogyha már nyomot hagy a csonton, tehát delirium, puffadás, arcpuffadás, eszméletvesztés, nyáladzás, tehát egyébként erre van egy külön történet itt a középkori temetőkből, tehát van egy nagyon érdekes jelenség, hogy mennyire féltek valószínűleg a középkorban itthon nálunk ettől a tünettől, megrémisztette őket, de természetesen az olyan betegségek, tehát ezt úgy mondjuk, hogy oszteológiai paradoxon, tehát amikor például egy temetőben azt látjuk, amit én láttam, hogy nincsen úgynevezett csonthártya gyulladás, tehát olyan nyom, ami hosszantartó betegségre utal, ez jelenteti azt, hogy nagyon egészségesek voltak, mert nincs fertőzés, de azt is jelenti, hogy olyan fertőzéseik voltak, ami pár nap alatt elvitte az illetőt, tehát például a pest is ilyen, 2-3 nap alatt ugye halnak a fertőzöttek. Tehát lehetséges, hogy itt is annyira rossz volt az immunrendszer az embereknek, hogy nem volt ideje a betegségnek komolyabban kifejlődni. Tehát ez a paradoxon, hogy ha nincs betegség, az azt jelenti lehet, hogy az az illető nagyon-nagyon le volt gyengülve, és nem tudott sokáig küzdeni a betegség ellen. Úgyhogy a gyerek csontokon is sokszor nincsen elváltozás, mert például a bölcsőhalál, tehát a születést követő, a születés körüli halál az általában annak tudható, hogyha valami öröklött betegség van. Az első hónapban viszont külső tényezők okozzák főleg. Tehát az, hogy az anya mennyire tudja ellátni, tehát életben maradt-e az anya, és ugye történeti népességről beszélünk, és sajnos magas volt a nők halálozása Egyiptomban is, tehát 20-30 év között van a csúcspont, tehát a szülés nagyon sok komplikációval járt akkor is, és kivéthetetlen komplikációkkal. A gyermek tápláltsága, ugye, hogy anyatejjel táplálták-e. Én egyébként úgy tudom, hogy Egyiptomban nagyon ugye,
a szoptatás volt, a szoptatós igen. dajkának volt, ugye a száraz dajka, meg a szoptatós dajka, igen. Nagyon sokan éltek abból, hogy szoptatós dajkák voltak.
Igen.
Van olyan fáraó is, akinek a szoptatós dajkájának a gyermekét, mint egy édes testvért, a tej testvért úgy kezelte.
Igen, hát ez... tehát ott ezzel is számolni kell. Ugye a szoptatós dajka nem ugyanaz, mint az anyának az anyateje, tehát ugye az anyatejjel olyan anyagok is bejutnak a gyermekbe, ami az adott környezet ellen védi, tehát hogyha a szoptatós dajka más környezetből jön, nem védi meg az ellen, amiben a kis csecsemő van. Tehát, hogy anyatejet kapott-e, meddig kapott anyatejet? Ha már nem kap anyatejet, azt mivel helyettesítették, tehát az mennyiben jó a gyermek. Ugye ma már nagyon sok forrás van arra nézve, hogy adjunk neki sok-sok vitamin. Ez akkor még nem tudták mi az, hogy vitamin, tehát az a pótolták, ami éppen mondjuk a tehéntej, vagy nem tudom, hogy ott milyen tejterméket fogyasztottak, tehát hogy az mennyiben jó a gyermekeknek. És ez látszik is egyébként, hogy a legmagasabb halálozás történeti népességeknél, a gyermekeknél az első év, és utána 2-3 év, majd lecsökken, de aztán majd megint a 7.-8. év körül van egy kiugrás, nem olyan mértékű, mint a születés körül, de van, ez meg valószínűleg annak köszönhető, hogy bekapcsolnak a felnőttek életébe, jönnek a traumák, foglalkozásból eredő balesetek, tehát erre is vannak források, úgyhogy a gyerekeknek nem volt könnyű.
A felnőtteknél a koponyák vizsgálata hasonló betegségekre utalt, vagy pedig ott azért ez ritkább volt?
Itthon sincs felnőtteknél ilyen, ez inkább gyerekekre jellemző, mint az anémia. Na ez érdekes, hogy itthon a vashiányos anémiát főleg gyerekeken látjuk, felnőtteknél kevésbé, ott viszont kint a felnőtteknél is, főleg a nőknél. Ugye a nőknek van vérvesztése havonta, tehát ez okozhatja ez is. Tehát ott még a felnőtteknél is, tehát ez tényleg ott valami helyi problémát jelent. Ezek az agyhártyagyulladáshoz köthető elváltozások, ezek inkább a gyerekeknél. Ami jelentkezett a felnőtteknél, az pedig egy anyagcsere zavar, ami a koponya belső felületén látszik szinte, de ez egy teljesen más tünet és más betegség. De ott az például gyakori volt.
A törésekkel járó dolgok, vagy olyan betegségek, amik balesetnek köszönhetők, kimutathatóak-e? Tehát volt-e olyan anyag az anyagban?
Igen, volt a szapsírban, abban a külső részben, ahol az akna van, ott volt egy koponya, ami még rajta volt a pólya is, tehát a bandázs, tehát ez egy múmia volt valamikor. Ennek a fiatal férfinak volt két ütésnyom a fején, gyógyult, tehát túlélte és elkezdett gyógyulni belőle, valamint volt egy törött felkarcsont, aztán volt törött borda. Egyébként a trauma, ez a trauma, ez a úgynevezett ütésnyom, ez a nefermanúban is megjelent. Törés, mondjuk a felkarcson törése az érdekes volt, mert nagyon, bár összefort, meggyógyult, de igen nagy ferdülést okozott a csontban, tehát nem volt szépen simberakva, hogy úgy mondjam, de végül is meggyógyult az illető, de valószínű, hogy a karja nem megfelelően funkcionált a későbbiekben.
Olyan kimutatható-e ilyen hiányos embertani anyag esetében, hogy a mumifikálás céljából egészítettek ki valakinek a maradványai?
Itt ezekben a sírokban én nem találtam. Volt olyan, hogy a múmiának, ez például egy későbbi, tehát egy ilyen kátránnyal kezelt múmián lehetett megfigyelni, hogy a szemüreget gyolccsal tömték ki, vagy volt olyan, aminek a hasüregbe gyolcsot töltöttek, tehát pótolták az eltávolított belső szerveket. Volt olyan, aminek a koponya üregében kátrányt találtam, tehát az eltávolított agyszövet helyére kátrányt töltöttek. Főleg a kollégaim által megvizsgált Jehutimes sírban találtak olyan csontvázakat, ahol például homokat töltöttek a bőr felszín alá, hogy élethűbbé tegyek a csontvázat. Nálam volt egy olyan a Camp 43-ban, ahol egy fiatal egyén, egy ilyen 14-16 év körüli egyénnek a alsó lábszár csontjai közös bandásban voltak, és ebben a bandásban volt két pálca és egy bot, egy faág. A faágra kötöttek egy gyolcsot, abból indult ki az egész bandás egyébként, és ennek az egyénnek a csontjai görbültek voltak. Tehát, hogy itt most a múmiát akarták merevíteni, vagy a csont görbülését kiegyenesíteni, az már csak teória, de volt ilyen.
Egyetlen utolsó kérdés. A nagy közönség, vagy a tudósok közössége mikor juthat az eredményekhez, mikor olvashat, és hol róla?
Igen, az ásatásunknak van egy blogja, a tt184.blogspot.com, vagy Nefermenu, ha így rákeres bárki a Google-on, akkor kidobja ezt a blogot, és ott van az antropológiának is szentelve egy kis fülecske, ahol a 2011-es szezonnak az eredményei vannak fenn angolul, és talán már az idei szezonnak is az eredményei. De a jelentésem lényegében.
Hát köszönöm a beszélgetést, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.